Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallják, és Tóth József Fülessel fogok most mindjárt beszélgetni, aki a Klebersben Kuno kultúrkúriában az egyik fényképésze annak a kiállításnak, ami Liszt Ferencről emlékezik meg, és nagyon izgalmas, érdekes képek vesznek minket körül. Tóth József Fülesnek a nevében a Füles szó honnan származik?
Gyermekkori dolog tűnik, 6 éves voltam, beléptem az első osztályba, és rám nézett egy gyerek, vagy egy későbbi osztálytársam, és azt mondta, hogy nagyfülű. És hát ez tulajdonképpen idestóma 72 éve írtam, hogy levonunk 6-ot belőle, rajtam van, és hát ez egy tulajdonképpen egy márka névé vált, mert ez a Tóth József név, ugye, ez egy elég ritka dolog, van elég belőle pár millió, tehát gyakorlatilag engem ez soha nem zavart, és gyakorlatilag vannak emberek, akik nem is tudják az én rendes nevemet. Úgyhogy ebből a 6 éves koromtól származik a fül, és elálltak a füleim, hát egyszerűen. Úgyhogy nagy szerencsém, hogy ez soha engem nem bántott, hogy engem Fülesnek hívnak. Úgyhogy ma már gyerek, felnőtt, idegen, nyugodtan így szólít. Sőt, voltak olyanok, akik azt hitték, hogy ez az én vezetéknevem.
Hát nem csodálom, mert azért szokatlan, hogy az ember ezt egy gyerekkori becenevet, ha hivatalos életében is, szakmájában is bevisz.
Hát ezzel talán egy kicsit örültem is neki később, mert ugye, hogyha valakinek nagyon jellegtelen neve van, és mondjuk olyan szakmával foglalkozik, ami a közönség számára szól, aztán ilyen előneveket szoktak fölvenni. Hát például közismert a jazzzenészeknél, mondjuk főleg a cigány származású jazzzenészeknek mind valami, van egy neve, hogy mit tudom én, Lakatos Pecek, meg ilyesmi. Tehát ezek mind ilyen megkülönböztető jelek, mert a sok Lakatos között, és a sok Tóth között, és a sok Nagy között. Tehát egyébként nagyon érdekes dolgot mondok, az én apai nagy apám, aki egy paraszt ember volt, és Tóthnak hívták, és Istvánnak, és én nem olyan régen tudtam meg Sopronkövesden az ő szülőfalujában, hogy úgy hívták, hogy a Piktor Tóth, ami azt jelenti, hogy ő egy festő, tehát ő nem szobafestő, hanem ő amatőr festő volt, és a mai napig él a faluban, hogy a Piktor Tóth, mert nyilvánvalóan 77 Tóth volt Sopronkövesden, és a Piktor szóval különböztették őt meg. Tehát ilyen megkülönböztető jel tulajdonképpen az én Füles nevem.
És hogyha már a mesterségeknél tartunk, Piktor, meg fényképész hangzott el, ugye itt is fényképészeti alkotások vannak. Hogyan lett fényképész?
Rendkívül egyszerűen, én 58-ban érettségiztem a József Attila gimnáziumba, és miután az apám vendéglős volt, ezért én osztályidegennek számítottam, tehát nem vettek fel az egyetemre. És hát akkor valamilyen szakmát kellett tanulni, és tulajdonképpen igazából semmi ezt nem volt kedvem, ezt bevallom őszintén. Én jogász szerettem volna lenni, de ma már egyáltalán nem sajnálom természetesen. És apám ösztönzésére, hogy na fiam, én dolgoztam 2 évig egy különböző gyárakban, és én ott nagyon jól éreztem magamat, mint segédmunkás. És lényeg, ami lényeg, hogy egy volt iskolatársammal találkoztam, aki azt mondta, hogy ő az MT-ben fotóriporter. Hát ez engem teljesen elámított, hogy te fotóriporter vagy. És mikor még azt is elmesélte, hogy repülővel utazunk különböző riportokra, tűnik akkor még volt belföldi, vagy akkor volt belföldi járat, és azt mondja, belutazunk Sopronba, csinálunk egy riportot, és utána hazajunk. Hát ez teljesen elájultam, főleg a repülőgéptől. És akkor kérdezem, hogy hogy lehet ide bejutni, mire azt mondta, hogy ide protekció kell. Na, én szereztem egy protekciót, illetve apám, és a protekcióval én egyszer csak 1960-ban fotóipari tanuló lettem az MT fotónál, és tulajdonképpen itt indult az én pályafutásom.
Mit jelentett akkor ez a fotóipari tanuló? Mit tanult?
Hát azt el kell mondjam, hogy az ország legjobb fényképészei azok az MT fotónál voltak. Hát azért mondok, ma már valószínű nem ismerik ezeket a neveket, de talán csak a legbelsőbb körökbe, fotós körökbe, Vadas Ernő, akit azt kell mondani, hogy egy világhírű fotográfus volt, vagy Németh József, szintén az én mesterem, pár éve halt meg, 90-valahány éves korában, Sziklai Dezső, Járai Rudolf, ezek nagyon nagy nevek voltak. Szóval ezek voltak a magyar fotográfia krémjei, vagy krém, igen, és ők a háború előttről hozták azt a úgynevezett szép fényképezést, tehát a másképp is hívták, hogy magyaros stílus, ez egész Európában nagyon nagy divat volt, Balogh Rudolf, amiről egy díjunk is van elnevezve. Ők a Magyarország szép oldalát mutatták, aztán később 45 után ezt nagyon bírálták ezt a dolgot, hogy mindig csak a szépet, de hát aztán persze voltak az ellenlábasok, hogy a szociófotósok, akik viszont a nyomort ábrázolták, és valahol a kettő között volt az igazság, de ez mindig így van, ugye? És hát gyakorlatilag ezektől a nagyon szépen fényképező emberektől tanultam én a szakmát, amiért abból állt, hogy egy héten egyszer voltunk a Práter utcai fotóiskolába, ott az alapokat, tehát az elméleti dolgokat tanultok kiváló tanároktól, Pál Endre például, művészettörténetet, nagyon jó éreztük magunkat, ez 2 év volt, és minden nap viszont az MTI-be gyakorlatokat vettük részt, és hát itt a legnagyobb mesterektől, hát a riporton keresztül az illusztrációs fényképezésig, reklámfotóig itt mindent meg lehetett tanulni, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért is szép volt ez a 2 év, egy nagyon jó mesterem volt, aki csak velünk foglalkozott, Zacsek Gyula, Isten áldja, és lényeg, ami lényeg, hogy mi nagyon sok mindent megtanultunk, és hát nagyon kevesen voltunk, mert összesen csak 6-an, tehát tudtak velünk foglalkozni, és hát amit az ember ellesett, vagy, mert igazából nem úgy tanítottak ezek azért, hogy fiam, ezt meg ezt kell csinálni, figyelni kellett, hogy mit csinálnak. És még egy nagyon fontos dolog volt az MTI-ben, hogy az ország legjobban felszerelt műterme volt, és külföldről a boldog emlékű Horváth Tamás igazgatónk mindent behozatott, ami akkor a legkorszerűbb volt. Hát azt kell mondjam, hogy a 60-as éveknek a szocializmusában és a forradalom után pár évvel abszolút korszerű körülmények között vadonatúj műteremben tudtuk dolgozni, tehát ez egy óriási előny volt, mondjuk olyan cégekkel szemben, mint a Fővárosi Fotó vagy a Fényszöv, akik hát sokkal kevésbé voltak jó felszereléseken ellátva, és igazából olyan nagyon híres mestert nem is tudnék mondani, aki ezeknél a cégeknél dolgozott, tehát minden szempontból, ahogy szokták mondani, az élethez szerencsére is a szükség, és én nekem nagyon nagy szerencsém volt ezzel.
Témákat, milyen szempontok szerint hogyan válogatták, alakították?
Hát ez inkább az, hogy került az ember a szakmának egy bizonyos részébe. Először, hát persze, mire gondol egy fiatal ember, amit az előbb elmondtam, hogy utazik jobbra-balra, fényképez, és aztán újságok közlik. És érdekes, hogy én is ezzel indultam, hogy majd ez leszek, úgynevezett fotóriporter, és abban a pillanatban, amikor én a műterembe beléptem, és ott láttam, hogy Járai Rudolf kiváló kollégánk színes villany lámpákkal világít meg bizonyos dolgokat, és ebből ilyen úgynevezett reklámfotókat csinál, ez a fantázia világ, ez engem abszolút megfogott, abban a pillanatban megfogott, hogy ez egy más típusú fényképezés, nevezzük kreatív fényképezésnek, már minden kreatív, mert visszasorban valamit kiszúrunk, és egy közös részt lefényképezünk, az is egy kreativitás, de nekem az a kreativitás, hogyha semmiből kell valamit létrehozni, amit aztán lefotografálunk. És hát erre az úgynevezett reklámban, hát reklámra nem volt szükség, ugyebár, mert hiánygazdaságban éltünk, ezek inkább illusztratív fényképek voltak, de miután én 60-tól kezdve már különböző budapesti lapoknak karikatúrákat rajzoltam, ahol az elsősorban az ötleten múlt minden, tehát nagyon jól láttam, hogy itt van keresni valóm, tudjuk, ezek a nagy mesterek, ezek nagyon szép fényképeket hoztak létre ötletek nélkül. Tehát, hogy mondjuk egy példát, mondjuk volt egy termosz, vagy nevezzük hőpalacnak magyarul, ugye akkor ő neki arról az jutott eszébe, hogy tél van, esik a hó, síelünk, fázunk, és akkor töltünk abból a termoszból. Na most nekem ilyen sose jutott eszembe. Az én egyik első ilyen reklámfotóm az volt, hogy a termoszt úgy kezeltem, mint egy hirdető oszlopot. Az emlékem az MK-től, az a bizonyos óra, aminek a tetején volt, amiről hétre ma várom a Nemzetinél, a nagyapám zseboráját fölé lógattam ennek a bizonyos termosznak, és mellé állítottam egy montázzal egy fiatal embert, aki virággal várakozik a hirdető oszlop mellett, hogy tulajdonképpen azt akarja elmondani, hogy találkozzunk ezzel a termosszal, vagy a találkozás egy olyan áruval, ami aztán az én kényelmemet vagy kedvemet szolgálja. Na most ez egy nagyon új gondolkodásmód volt, mert azt képzelje el, hogy én akkor voltam 20 éves, és a legfiatalabb is legalább 20 évvel volt idősebb nálam, akik ott dolgoztak. Tehát nem volt átmenet. Na most ez a nagy korkülönbség abszolút gondolkodásbeli differenciát is jelentett. És én a karikatúra felől közelítettem, tehát mindig az ötletek felől közelítettem, és ez az ötlet dolog engem egyetlen pillanat alatt ismerté tett, és ezzel nem azt akarom, hogy nem tudtam fényképezni igazából. De nagyon különböztem megközelítésben. És azok a bizonyos vállalatok, impexek, tehát az úgynevezett export-import vállalatoknak a propagandistái, körülbelül mind nő volt, és mind ilyen 35 és 40 közötti. Na most ezek hihetetlenül unták már az öregeknek ezeket a nagyon szépen megcsinált sablonképeit, és jön egy ilyen fiatal nyeszlett gyerek, és abszolút másképp közelít, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én 3 év alatt hihetetlen ismertségre tettem szert, és ezzel nem minősítem a képeknek a színvonalát, a másságát. Alapvetőleg más volt a dolog, és hát ez nekem iszonyatos mennyiségű ügyfelet hozott, nem győztem csinálni, hát én 12 órákat dolgoztam. De nagyon élveztem, és igazából soha nem a fényképezés érdekelt, éppen a napokban adtam egy interjút, soha nem a fényképezés, hanem a kitaláció. Tehát ha lett volna mellettem valaki, aki helyettem megcsinálja, akkor én nem is fényképeztem volna. Tehát igazából a konstrukció, hogy kapok egy ötletet, kegyed azt mondja, most akkor ez, és akkor milyen hány perc alatt tudok én abból valamit kitalálni, ami valami látvány, valami érdekes, és hát végső soron ez azt is hozta aztán, hogy teljes szabadságot akartam, bár 70-ig dolgoztam az MT-ben, és nagyon hálás vagyok ott mindenkinek, mert alapiskola volt, de én 70-től kezdve aztán soha életemben nem voltam állásban. Tehát én mindent önállóan csináltam, teljesen egyedül. Most kereskedelmi és vendéglátóipari múzeumnak ajándékoztam több mint 300 plakátomat.
Ezt akartam mondani, hogy ott volt most egy nagyon érdekes
kiállítás. Így van, plakátomat. De ez csak a jéghegy csúcsa, ez a 350 plakát, mert írtatlan mennyiség naptárat, prospektusokat, könyveket. Szóval én mindent önállóan csináltam. Hát önállóan, hát természetesen munkatársak mindig voltak, de a gondolkodás, az egésznek a kitalációja, tehát én nagyon egyszemélyesen csináltam az életemet, mert ebben éreztem a legnagyobb szabadságot. Tehát egy bizonyos produkció, amiben igazából nem szóltak bele. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szerencsés időszak volt.
Hogy született meg a mostani kiállítás?
Ez, amit itt látunk, tehát a variáció, hogy fekete zongorára, az úgy jött létre, hogy van a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, ennek van egy isteni tagozata, úgy hívják, hogy a fotóművészeti tagozat, az elnöknőnk, a Esfarokó Gyöngyi, egy fantasztikus agilis hölgy, és mi kitalálunk témákat, és nem az van, hogy szólunk a kollégáknak, hogy küldjetek képeket, aztán majd kiállítunk, nem. Hosszú évek óta dolgozunk különböző témákon, és például ez úgy született, hogy ugye hát mindenki tudta, hogy Liszt Ferencet fogjuk ünnepelni, és akkor én kitaláltam a következőt. Hogy a Liszt Ferenc betűiben olyan kollégákat kértem föl, akinek a Liszt betűiben a vezeték nevük első betűje benne van, tehát ott már innen nem tudom elolvasni, de mondjuk a löbetű, hogy Liszt, az a Leotka nevezető kollégám, és így összeválogattam annyi embert, akinek a betűim stimmelnek a Liszt Ferenccel, és miután tudtam azt, hogy a Lisztnek az egyik kedvenc márkája volt a zongorában a Bechstein zongora, és azt is tudtam, hogy van egy ilyen Bechstein zongora kint Pest Erzsébeten a Gál Imre galériában, megbeszéltem a Udvari Dikóval, az igazgatónővel, hogy ide kijönnek ezek a fiúk, lányok, és fantáziaképeket készítenek erről a fekete zongoráról. Így született ez a sorozat. Na, azért volt nagyon érdekes, mert itt 85 évestől visszafele 25 évesig való korosztályból válogattam én ezeket az embereket. Azt kell, hogy mondjam, és ez a legfontosabb ebben az ügyben, azt kell, hogy mondjam, nem is a fényképezés, hanem a kollektívának az összehozása. Ez a legfontosabb. Tudik, ma nagyon kevés kollektíva van, és az együttes munka nagyon kevés. Borzasztóan mindenki egyedüleg nyomul, próbálkozik, ahelyett, hogy valamit közösen csapatban csinálnának. Én imádom, én nagyon szeretek egyedül dolgozni, de nagyon bírom a csapatmunkát, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez számomra megható volt, mert hogy olyan jó stílusban és olyan korszerű fotográfiákat látunk, ami nem derül ki, hogy itt van a 60 év különbség is van emberek között, és fantasztikus volt azt látni, hogy mondjuk Nagy Lajos, aki 80-valahány éves, ez a Nagy Lajos ez képes volt, és már nagyon nehezen mozog, és a feleségemmel együtt egy napot töltöttek ott kint a galériában, hogy megcsinálják a fényképeket, és ez nekem nagy boldogsággal töltött el, mert hihetetlen volt látni azt a lelkesedést, hogy ők valamilyen közös munkában részt vettek. És ez ennek a kiállításnak a legfontosabb része, amellett, hogy itt a Kultúrkuriában, miután ez már a harmadik kiállításunk ebben az anyagban, mert volt egy zeneiskolában például Dunakeszin, eredetileg a Gál Imrében volt, és mindegyik koncerttel volt összekötve, és itt is egy francia zongoraművész játszott ebben a gyönyörű közegben, és hát természetesen ezt az anyagot is, mint ahogy van Bartók anyagunk és egyéb anyagaink, ezeket tovább fogjuk vinni, és úgy gondolom, hogy ilyen színvonalú képeket megmutatni az embereknek, és nem a sablonokat, ami mégis érthető, és tulajdonképpen egy játék. Hát ez ugyanolyan, mint hogy azt mondja, hogy Diabelli variációk például, ami édes nevezetes zongoradarab. Nyilvánvalóan, hogy nagyon érdekes, amikor egy témával foglalkozik 10 ember, és hogy kinek ugyanarról a zongoráról mi jut eszébe. Hát egyébként még egy mondat, jövőre fog nyílni a Közlekedési Múzeumban egy hasonló anyagunk. 25 embert rázúdítottam a Petőfi csarnokban lévő fantasztikus repülős történeti kiállításra, több mint 500 képet csináltak, elképesztő jó pofa képeket csináltak, tehát ez is egy ilyen akció volt, és hát majd lesz a kiállítás.
Köszönöm a beszélgetést, akkor most zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a műsort. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat. Továbbra is Pest Hidegkúton, a Klebersberg Kultúrkúriában járunk, ott készült a felvétel, és Dolha Istvánnal, a Kultúrkúria igazgatójával beszélgettem ott. Az első kérdésem pedig az volt, hogy ebben a Kultúrkúriában nagyon fontos a kiállítási tevékenység. Több térben is állítanak ki, egymással párhuzamosan kettő, sőt előfordul az, hogy három kiállítást is rendeznek. Egy művelődési otthonról van szó, mégis ennyire hangsúlyos a kiállítás. Mi ennek az oka, illetőleg a kiállításokat hogyan szervezik, rendezik?
Üdvözlöm a hallgatókat! Valóban egy művelődési központnak a tevékenységére, amikor beszélünk, akkor nagyon sokaknak egy ilyen nosztalgikus kép jut eszükbe azokról a művelődési központokról, amelyekben bélyeggyűjtőklub, meg nyugdíjas klub van. Ez a 2005-ben létrehozott Klébezbe Kultúrkúria, ez már kicsit túlmutat az általános művelődési központnak a jellemzőin, hiszen többféle területet, művészeti területet ölel fel a tevékenysége, és ezek közül valóban az egyik alappillére az a kiállítás szervezés. Hála jó Istennek a tereket is úgy alakították ki, hogy legyenek olyan megfelelő tereink, ahol egy nagy méretű, egy kis méretű és egy még kisebb méretű kiállítás elférjen. Tehát több teret alakítottak ki a kiállításokhoz, illetve a kollégáknak a fantáziájával még bizony olyan tereken is kiállításokat hoztunk létre, amelyek nem elsősorban azért jöttek ott létre, hogy kiállítások legyenek, viszont az ember nyilván praktikusan gondolkodik, és akkor úgy alakítottuk ki ezeket a tereket, hogy azok megfelelőek legyenek kiállításokra is. Az, hogy milyen koncepció alapján válogatunk, ez minden évben ugye nagyon sok mindentől függ. Egyrészt hála jó Istennek itt a második körben nagyon sok művész él, akiket, hogyha csak a kerületi művészeket szeretnénk meghívni, már az is egy nagyon nagy feladat és évekig tartó folyamat lenne. Másrésztről pedig nyilván szakáganként is gondolkodunk, hogy legyenek olyan területek, képzősiparművészet, az ötvösök, és még sorolhatnám, milyen területekről hívunk meg különböző kiállításokat. És vannak állandó visszajáró kiállításaink, például az ötvös művészeti biennálé, az minden második évben ugye nálunk van, és ennek mi adunk otthon. Igyekszünk a textileseknél, a plakátnál is ezt a rangot elnyerni, és így megvan az az éves visszajáró kiállító anyag, amely gyakorlatilag ide készül erre a kiállításra. Hogy beszéltek nyugodt az ötvös biennálé, hiszen ott évekig dolgoznak erre a kiállításra, amit itt megjelenítünk. Aztán, ami még most lesz ráadásul, az a Servatius díj, az ott a kiállításának a bemutatója, ami már talán harmadik éve itt van nálunk a Klébezbe Kultúrkúriában. A diátadó ugye a várban van, a kiállítás meg itt nálunk, és ez is egy olyan visszajáró program, ami minden évben.
Mit értünk a Servatius kiállításon?
Hát itt mindig egy határon túli díjazottnak a műveit láthatjuk. Azt én nem szeretném lelőni, hogy az idén mi lesz, mert nyilván ez egy kuratórium dönt arról, hogy ki az, aki megnyeri az idén a Servatius díjat. Szerintem azért már lehet tudni nagyjából, hogy ki kapja, de ez maradjon meg a november végi kiállítás megnyitóra, illetve hát a díjátadóra, hogy ki fogja kapni az adott évnek a díját. Tehát ezek a tematikák, amelyek alapján gondolkodunk, rengeteg művész keres meg minket, főleg kerületi művész, hiszen elsősorban a második kerületi önkormányzat az, aki finanszírozza ezt az intézmény együttest. Azért mondom, hogy együttest, mert 2012. augusztusától a Marci Bányi téri művelődési központ, a Budai Táncklub is, hogyha itt kapcsolódik még egy kiállító tér, akkor a Vízivárosi Galéria is, csak Klébezbe Kultúrkúria egy irányítás alá került, tehát itt gyakorlatilag az egész második kerületnek a kulturális életét lefedő tevékenységről beszélhetünk, és így már azért jóval nagyobb szabadságunk van abban, hogy milyen témában és milyen művészeket tudunk meghívni, és hiszen több tér áll rendelkezésre, még az itt lévő négy kiállító tér mellett, ugye a Vízivárosi Galéria, és a Marci Bányinak is van egy pici kiállítótere, ahol szervezünk kiállításokat.
Hogyan döntik el, hogy melyik kiállítást hol rendezik, milyen szempontok alapján? Hogyan választanak a helyek közül?
Igen, hát elsősorban nyilván az, hogy mekkora kiállítási anyagról van szó, az egy alapvető számunkra. Itt is, mivel közművelési tevékenységet is folytatunk, azért azt meg kell különböztetnünk azt, hogy vannak profi művészek, akik ebből élnek, ez a szakmájuk, stb., és ők mondjuk a nagy kiállítóban kapnak helyet, oda amatőr kiállítást nagyon ritka esetben, sőt azt kell, hogy mondjam, egyáltalán nem engedünk be. Aztán nyilván a közművelési tevékenységből adódik, hogy vannak olyan amatőr kiállítóink, akik nagyon színvonalasan, nagyon szépen dolgoznak, itt Hidegkúton is, a másik kerületben is, de az ő kiállításaikat például általában a Barbakánba vagy a Vinotékába visszük, ezt fizikailag különítjük el a két kiállító teret, ennek főleg szakmai okai vannak, mert azért az a tapasztalat, hogy nem veszik jó néven azok a hivatásos művészek azt, hogyha abba a kiállító térben, ahol ők kiállítást tartanak, ott adott esetben amatőr művészek is állítanak ki, úgyhogy ezt ebben a szempontból szelektáljuk, hogy ki hol állít ki. Aztán nyilván itt mondom az, hogy milyen jellegű kiállítás hány rész, milyen tételekből áll, mekkora a helyi igénye, hiszen a nagy teremnek, a kiállító térnek, a szalonnak a kiállítási területe az egy gyakorlatilag 160 négyzetméter, míg a Barbakán az 100 négyzetméteres, a Vinotéka 100 négyzetméteres, és van még a Folyosóli Galéria, ahol általában csak fényképeket szoktunk, fotókiállítást megrendezni. Úgyhogy gyakorlatilag ezek lefedik ezeket a műfajokat, és a Barbakánban már kisebb méretű kiállításoknak is szoktunk helyt adni, tehát azok, amelyek mondjuk 100 négyzetméteren elférnek, akár térben, akár falon, azokat ott tudjuk elhelyezni, és a nagyobb anyagokat, azokat meg fönt a szalomban.
A nyáron volt egy festőtábor, és az ott készült festményeket szintén kiállították. Mennyire gyakran fordul elő, hogy maga az intézmény indukál egy kiállítást, és milyen témákban, milyen koncepció van mögötte?
Ez szintén a közművelődési tevékenységükből adódik, és abból is, hogy volt egy apropója ennek a hát nem mondom, hogy versenynek, inkább tábornak mondanám, és utána egy kiállításnak, hiszen az intézményünk ugye ennek egy másik nagyon fontos alappillére a környezet és kultúra kapcsolata, és ezzel kapcsolatban mi kaptunk itt Hidegkúton egy pici horgásztól, amit az intézmény megkapott kezelésre, pontosan azért, hogy a környezeti kultúrát és a gyerekekhez kicsit közelebb hozza a természetet, és meg a művészeteket, és akkor itt kapcsolódik a festőművészet hozzá, hiszen ott a Magyar Arival leültünk, aki szintén Hidegkút és a Buketnek volt vezetője, és kitaláltuk azt, hogy mi lenne, hogyha a nyitó rendezvény a tópartján egy festőverseny lenne, és abból csinálnánk egy kiállítást, és akkor ez volt nyáron, és egy nagyon szép kiállítást sikerült létrehoznunk. Hát itt is főleg amatőrök voltak azok, akik jelentkeztek, eljöttek, kicsit tanultak egymástól is, meg volt a képzési felelős személy is, és a végén pedig csináltunk belőle a Barbakánba egy kiállítást.
Milyen más táborokat, állandó programokat szoktak tartani, hiszen a kultúrházak tevékenységéhez a különböző tanfolyamok, sorozatok is hozzátartoznak?
Hát igen, itt négy alapvető pillért lehet jól elhatárolhatóan bemutatni a kultúrkúria működésében. Az egyik a már említett környezeti kultúra, környezeti nevelés, a másik a kiállítás, erről a kettőről ugye már volt szó. A harmadik pedig a színházak. Itt a színházak alatt értem azt, hogy nekünk Baba Színháztól kezdve egészen a felnőtt színházig gyakorlatilag minden korosztálynak szervezünk színházbérleteket. Ez a színházi tevékenység olyan annyira fontos, hogy ebben az évben az előadó művészeti iroda befogadó színházként nyilvántartásba vette a kélévezve kultúrkúriát, és hivatalosan is befogadó színházként is funkcionál maga az intézmény. Úgyhogy ez egy olyan terület, ami szintén nagyon fontos számunk a tevékenységünkbe. És akkor a negyedik terület pedig az a gyerekprogramoknak a területe, hiszen családi programoknak a területe. Ide nagyon sok minden belefér a gyerekkoncertektől kezdve a gyerekszínház szintén. Itt azért vannak átfedések nyilván. Hidegkúti gyerekbúcsút tartunk, gyereknapot csinálunk, nyári fesztiválnak a megszervezése ide tartozik. És itt ezek a fesztiválok és ezek a programok általában családcentrikusak, közösségcentrikusak, és igyekszünk egy olyan közösségi légkört létrehozni itt Hidegkúton, amiért szeretnek ide eljönni a családok, és jól érzi magát a szülő is, hát jól érzik magukat a gyerekek is, hiszen elsősorban persze nekik szólnak a programok, de a szülők is általában azért nagyon jól el tudják foglalni magukat ezeken a rendezvényeken.
Milyen állandó programokat, sorozatokat szerveznek?
Ami még kimaradt, hiszen azért nagyon szertágazó a tevékenységük, négy fő tevékenység mellett azért sok minden más is van. Az irodalom az egy nagyon fontos terület számunkra. Takaró Mihálynak van egy irodalom történeti estje, ami borospince esteknek neveztünk el, ott mindig egy-egy nagy formátumú költővel, íróval foglalkozik, egy kis biobor mellett egy kis zsíros kenyérrel. Ez egy nagyon-nagyon népszerű sorozat itt a Klévezbe Kultúrkúriában. Aztán a Ludman Mihálynak van művészettörténeti sorozata, ahol gyakorlatilag az itáliai reneszánsztól kezdve nagyon sok területet felölelve tart előadásokat, nagyon nagy sikerrel. Sőt, az intézményünk azt is fölvállalta, hogy egy-egy adott évben vagy esetben csoportokat szervezünk, és elvittünk Bécsbe, elvittünk Párizsba, és a professzor úr ott élőben tartotta meg ezeket a művészettörténeti előadásokat, ami szintén egy nagyon nagy élmény volt a résztvevők számára. Aztán családi programokból vannak állandó programjaink. Én a Csiribiri családi délután, ahol minden hónap első hétvégén zajló programról beszélhetünk, itt szintén gyerekeknek, családosoknak egy-egy koncerttel összekötve zajlik egy-egy program. Aztán nagyon-nagyon sok olyan tanfolyamunk, klubunk van, amit gyakorlatilag föl se tudok sorolni, de a műsorfizetünket megnézek, akkor látni fogja, hogy számtalan lehetőség van különböző nyelvtanulásokkal, kapcsolatban különböző foglalkozásokkal, balettal, judóval, nagyon-nagyon sok rétű azért ez a tevékenység. Tehát igyekszünk ugye a klebesbergi szellemiség nyomdokai, hiszen klebesbergi kultúrpolitikának a területeit igyekszünk lefedni mi is, és beleértve a sportot is természetesen.
A közönség, tehát akik részt vesznek a programokon, a környékről jönnek, vagy Budapest távolabbi részeiből?
Hát hála jó Istennek, nagyon sok helyről és nagyon távolról is elérnek minket, és elér a hírünk, amit nyilván a látogatók számával tudunk leginkább lemérni. Annyit kell tudni, Pesti Dekút lakossága, hogy ez a kettő perák kerület, 17 ezer főben határozható meg. Nekünk az éves látogatottságunk 100 ezer fölött van, tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy nem csak a kerületiek jönnek el mindig az adott programokra, hanem Budapest egyéb részeiről is nagyon sokan látogatnak meg minket. Sőt, hát ugye egy-egy nemzetközi fellépő esetén, mint például tavaly volt a Leroy Jones jött el hozzánk, aki egy amerikai jazzzenész, és Magyarországon Pécs mellett ugye nálunk lépett föl egyedül, tehát Ausztriából is jöttek látogatók, is vettek jegyet erre a koncertre, tehát hogyha egy-egy olyan nemzetközi művészt hívunk meg, aki azért nem lehet látni minden nap Magyarországon, akkor természetesen tágabb környezetből is jönnek el. Hál' Istennek azért igyekszünk jól megszervezni a saját lehetőségeink szerint a marketingünket, a megjelenéseinket, és ez azért általában elér a látogatókhoz.
Mit jelent az, hogy jól megszervezni a marketinget?
Hát nagyon-nagyon sok minden az, ami hál' Istennek rendelkezésünkre áll, tehát például, hogy ha az ember elindul Solymártól, és eljön egészen mondjuk a Margit hídig, akkor folyamatosan láthatja a busz megállóban a megjelenített plakátjainkon által a programjainkat. Tehát akik buszra várnak, akik várakoznak, azok látják azt, hogy az adott intézményekben, hiszen itt azért mondom, több intézményről is beszélünk, ilyen programok zajlanak. A Moszkva téren, a Batthyány téren, a Déli pályaudvarnál, a Vörösmarty téren vannak szintén plakát helyeink. Aztán természetesen minden programunkról az adott médiumok kulturális szerkesztőit megpróbáljuk eljuttatni, aztán persze szerkesztője válogatja, hogy ki az, aki mit válogat belőle be a kínálatában. Mindemellett van egy műsorfüzetünk, ami itt Hidegkúton szinte minden háztartásba eljut. 14 ezer példányba nyomtatjuk, és gyakorlatilag eljuttatjuk minden egyes postaládába ezeket az anyagokat. Elég népszerű itt Hidegkúton, és hogyha valaki nem kapja meg, akkor komoly reklamációkat szoktunk kapni, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen jó fogadtatással vannak a helyiek ezzel kapcsolatban, de a budai polgár is nagyon sokat segít, ami kerületi lap, az 50 ezer példányban nyomják, és gyakorlatilag elég jól terítik itt a kerületen belül. Hála Jóistennek elég sokszor fölfigyelnek azért a médiók arra, hogy milyen kulturális tevékenység zajlik, és sok megkeresést kapunk, mind a környezeti nevelés és környezeti kultúra kapcsán, hiszen az egy hálás téma, azt kell, hogy mondjam. Most van ez a Zöldák Fesztivál nálunk, ami egy nemzetközi ökodizájn kiállítás, ott azért elég jelentős volt a médiáknak az érdeklődése, vagy a médiumoknak az érdeklődése, de nyugodtan mondhatom a Klebesberg napokat is, hiszen ott is egy viszonylag magas érdeklődéssel tekintettek ránk, mind a színházi bemutató premierére, mind a tudományos beszélgetésekre, mind a gyerekprogramokra, hiszen mindig igyekszünk egy-egy határon túli magyar színházat meghívni, akár gyerekszínházat, akár felnőtt színházat. És azért az mindig egy kuriózum, hogy itt Magyarországon nem kell több száz kilométert utazni Marosvásárhelyre, vagy Nagyváradra, vagy Vajdaságba, vagy Beregszászra, vagy Kassára is, igen, hanem itt nálunk meg lehet nézni egy-egy határon túli színházi darabot, és meg lehet nézni, hogy milyen ott a szakmai munka. És azért ezeknek a hírérték általában elér a médiumokon keresztül a látogatókhoz.
Más intézményekkel, gondolok itt mondjuk iskolákra, óvodákra, vagy másmilyen kulturális intézményekre a kerületen belül és kívül, milyen kapcsolatban állnak?
Az iskolákkal maximálisan jó kapcsolatunk, hiszen a közösségünk egy jelentős részét azért mégiscsak az iskolák adják. Vannak olyan színházi bérleteink, és nem csak az iskolák, az óvodák is nyilván, hiszen óvodásoknak szóló bérleteink is vannak. A látogatóink jelentős részét a kerületi, főleg ezekben, ezeken a területeken, a kerületi intézmények adják. Tehát hála jó Istennek itt a hidegkúti iskolákkal nagyon jó kapcsolatunk, nagyon sokat segítenek nekünk, és a második kerületi összes többi iskolával is, hiszen a Marci Bányi téren tartják ők is az összes olyan rendezvényüket, amelyek akár egy iskolai gála, bemutató, vagy bármi, és mi nagyon szívesen adjuk a tereinket, ők pedig nagyon sokat segítenek a közönség szervezésbe, úgyhogy nagyon jó kapcsolat, azt kell, hogy mondjam. Maguk az igazgatókkal is abszolút.
Végezetül milyen tervek vannak? November folyamán még jön aztán a Mikulás, karácsony és az új év.
Hát igen, azért azt meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon előre dolgozunk. Tehát ezek a programok gyakorlatilag egy fél évvel, egy évvel ezelőre már lekötöttek voltak. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag a következő augusztusi nyári fesztiválnak a programjait kötjük le. Már a jövő évi tavaszi színházi bérlettel elkészültünk, a könnyűzenei programkínálattal elkészültünk, a komoly zenei programkínálattal elkészültünk, a gyerekszínházi bérletekkel elkészültünk, tehát nagyon-nagyon előre dolgozunk. Tehát a jövő évben, ami nagyon-nagyon szeretnék, és ott még egyelőre nincsen fixen lefixálva, de én abban szinte biztos vagyok, hogy ezt meg fogjuk valósítani, az a Marosvásárhelyi Színháznak a vendégjátéka, hiszen a posztot a Bánya Virág című előadással ők megnyerték Pécsen tavaly, és én azt nagyon-nagyon szeretném, hogy ez az előadás ide kerüljön, és Budapesten bemutatásra kerüljön. Úgyhogy ezen dolgozunk, hogy azt valamilyen módon el tudjuk hozni, és ennek van egy előzménye, hiszen ez egy három előadásból álló sorozat, amiből a Bánya Vakság az első, a Bánya Virág a második, és ez a két előadás már készen van, és úgy szeretném, és azok a terveink, hogy jövő évben az egyiket itt a Klébezve Kultúrkúriában, a másikat pedig a Marci Bányi téren művelődési központban bemutassuk, hiszen egy nagyon értékes előadás, és szerintem biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül nyerte meg azért a Bécsi Országos Színházi Találkozón az első díjat ez az előadás, ez nagyon nagy álmom, hogy ezt tavasszal elhozzuk, de sorolhatnám tényleg kiállítások területén is, hogy milyen terveink vannak, és hány kiállító hívtunk meg, és fogadta el meg hívásunkat itt a Kultúrkúriában, vagy a gyerekprogramok tekintetében is, hiszen lesz Halász Judit koncertünk is, és nagyon sok minden más is.
Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
És akkor most, kedves hallgatóink, ismét zenét hallgatunk, majd folytatódik a Kaleidoszkóppal a műsor. Kezdődjék hát a kaleidoszkóp. Először a Budapesti Szépművészeti Múzeum Cézanne és a múlt, hagyomány és alkotóerő című kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik most 25-én nyílt. Paul Cézanne 1839-1906 között élt festő, sokáig alkotott úgy, hogy nem ismerték el művészetét, élete utolsó éveiben viszont rendkívüli nagy sikereket aratott, és ezek a sikerek még a mai napig is tartanak, hiszen a 20. század meghatározó festő személyisége lett, olyan hatást gyakorolt több irányzatra is, amelyik még ma is nyomon követhető. A kiállításon mintegy 100 művét, festményét, rajzát és akvarelljét lehet látni, és emellett 16-19. Századi mesterek festményeit, szobrait, illetőleg gipszmásolatokat, metszeteket lehet látni, amik bemutatják részben az őt ihlető műveket, részben pedig azt is, hogy hogyan hatott a későbbiekre. Egyébként Éon-Provence-ban élt élete nagy részében, itt is halt meg. A kiállításhoz nagyon sok intézmény járult hozzá, a Louvre, Musée d'Orangerie, Petit Palais, az Éon-Provence-i múzeum természetesen, ahová rendszeresen járt Cézanne, hogy tanulmányozza a klasszikus mesterek műveit, de az Edinburgh-i National Gallery, a Londoni National Gallery, a British Museum, a Metropolitan Museum és számos további múzeumból is kerültek ki alkotások. A következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, szintén Budapesten a Vasarely Múzeum, ahol Véletlen, mint stratégia címmel nyílt kiállítás, a véletlen szándékosan alkalmazó aleatorikus művészeknek az alkotásai láthatók, magyar és külföldi művészeké a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesületnek a szervezésében, illetőleg egy kísérő kiállítás is kapcsolódik hozzá, az osztrák-díjas lengyel filmrendező és képzőművész Zbigniew Ripszinszky rajzainak és projektterveinek, valamint videóműveinek a válogatása tekinthető meg. Egy kicsit vidékre kalandozva, a szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeumban is egy érdekes művészeti kiállítás nyílt, Szilárd Klára festőművész kiállítása, aki Budapesten kezdte meg a tanulmányait, diplomáját Genfben, tehát Svájcban szerezte, majd Izraelben telepedett meg, 1951-től 93-ig ott élt, és utána tért haza Magyarországra, ahol Budapest és Szentendre között osztja meg az idejét. Művészetére nagy hatással volt a sivatag, és ez a sivatag található meg az itt látható alkotásainak egy jelentős részében is. A másik téma pedig az ember és a természet kapcsolata, természeti képek különböző formáival. A műveire jellemző a szigorú komponálás, és nagyon színgazdagok, ugyanakkor szinte áttetsző felületekké dolgozza át a látványt, különleges, fantasztikus lények is, mintha lennének a képein, pedig ezek valójában többnyire valamilyen más természeti tárgyak, amik bizonyos szögből érdekes, újfajta formát mutatnak. Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban Borsos Lőrinc kiállítással szeretném fölhívni a figyelmet, és itt nem egy Borsos Lőrinc nevű szeméről van szó, hanem egy formációról, Borsos János és Lőrinc Lilla alkotja ezt a formációt, akik mindennapok művészetként való megélésére törekednek, közösen készítik az alkotásaikat, vagyis hogy festményeket, installációkat és videómunkákat készítenek, ezekben a hétköznapokra reflektálnak. Ezúttal a szülő-gyermek kapcsolata jelenik meg műveikben, és a kiállítás kurátorai pedig a szülők, mert hogy a szülőknek való megfelelni akarás, a bizonyításvágy, illetőleg a szülők által nyújtott az ő kritikájuk, megjegyzésük, buzdításuk által nyújtott motiváló erő jelenik meg a műveikben. Szintén Székesfehérváron, a Fehérvár Szalomban 2012 Volksbank Galériában címmel nyílt kiállítás. Ez most már 12. alkalommal került megrendezésre, a fehérvári alkotóknak a seregszemléje. Pályázatra beérkezett művekből történt a válogatás, 64 alkotó, 151 műve került zsűri elé, és 63 pályázónak 102 alkotását állították ki. Szentendrén a Művészet Malomban Boromissza Tibor emlékkiállítás nyílt. Boromissza Tibor a 20. századi magyar festészet egyik jelentős alakja, ennek ellenére a művészettörténet alig tud róla valamit, teljes életműve évtizedeken keresztül ismeretlen volt, feldolgozatlan, most az utóbbi időben kezdték meg a feldolgozását. A rekonstrukcióban nagy segítséget nyújt ez a dokumentációs anyag, amit maga a festő és író maga után hagyott, tehát írásai, tanulmányai, feljegyzései, naplói, levelezése, valamint az újságcikkek, melyeknek egy részét maga írta, mások róla szóltak, tehát ezeknek a segítségével rekonstruálják az életművét. A kiállításon egyébként több mint 150 alkotása látható, úgyhogy a teljes életmű áttekinthető, és a dokumentációból is sokat kiraktak, hogy minél teljesebb képet lehessen nyerni. Katalógus kíséri. Szegeden, a Somogyi könyvtárban elindultam szép hazámból. Magyar festők a nagyvilágban címmel nyílt kiállítás. Ez a kiállítás a könyvtárnak az állományában levő folyóiratok, illetőleg művészeti albumoknak a segítségével lett megrendezve. Olyan képeket lehet látni, amiket magyar mesterek külföldön, például a cári, vagy az angol királyudvarban, vagy Itáliában készítettek. Az október 18-án véletlen több kiállítás, festészeti kiállítás nyílt ekkoriban, hiszen ez a Magyar Festészet Napja. A Magyar Festészet Napja 2002 óta létezik, egy civil kezdeményezés, egész pontosan Bráda Tibor, Szentgyörgyi József, Fabók Gyula festőművészek, valamint Bayer Ilona újságíró és Zsolnai Gábor művészeti író hozta létre. Azért ezt a napot választották, mivel a festők patronusa Szent Lukácsnak október 18-án van az ünnepe, mint megtudjuk a Somogyi könyvtárnak a honlapjáról. Ugyanitt 150 éve született Gerhard Hauptmann címmel is nyílt egy kiállítás, amelyik megint a könyvtárban található könyvek, illetőleg folyóiratok segítségével került megrendezésre. Gerhard Hauptmannnal kapcsolatban érdemes tudni, hogy Nobel-díjas német drámaíró, 1912-ben a Patkányok című művével nyerte a Nobel-díjat. A II. Világháború alatt is a náci Németországban maradt, amit többen a szemére vetettek. Ennek ellenére az NDK irodalmi életének az újjászervezését is megpróbálta volna elkezdeni, ebben halála akadályozta meg. Ha már irodalomról van szó, akkor Gárdonyi Gézáról se feledkezzünk meg, Egerben a Dobó István Vármúzeumban ugyanis a Láthatatlan ember arcai címmel Gárdonyi Géza kiállítás nyílt, 8 témára osztva fel Gárdonyi Gézának az életét, illetőleg életművét, személyes tárgyakat lehet itt látni, valamint kéziratokat, az egri vár köveit, amiket Pestre is magával vitt, hogy a történelmi környezetet minél jobban tudja érzékelni, és különlegességet is, mert hogy az író titkos világa, benne különleges titkos írása is megtekinthető itt. A régi tárgyakat izgalmas installációk teszik még izgalmasabbá, interaktív elemek segítenek a tájékozódásban. Vannak például mesesámlik, mesesarok, satírozó táblák, memóriajátékok, forgatható kockák. Maga a kiállítás 2013-ban, mivel Gárdonyi emlékév lesz, több helyre is, mint vándorkiállítás eljut Balassagyarmat, Agárd, Balatonfüred és Székesfehérvár lakói saját városokban láthatják már. A kiállítást a PIM, vagyis a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai rendezték, úgyhogy szeretném felhívni a figyelmet a Petőfi Irodalmi Múzeumra is itt Budapesten, mivel Mit tesz a fény? Nádas Péter fotográfiái 1959-2003 címmel egy nem irodalmi kiállítás is nyílt itt. Jól lehet, nagyon sok irodalmi idézet olvasható a kiállításon, hiszen Nádas Péter író is volt, itt azonban fényképészként mutatkozik be, és fényképészként a fény az, ami a leginkább foglalkoztatta, a semleges figyelem, mint írta, ugyanis, hogyha az ember nem akar valamire figyelni, akkor is a fény árnyék változására odafigyel. Könyvekről lévén szó, a Győri Városi Művészeti Múzeum Váci Péter gyűjteményébe is érdemes elmenni, ahol Piranézi Álma, a barokk város képekben, grafikák a 18. századból címmel nyílt kiállítás, és ezen az építészet történeti kiállításon nem csak piranézi művei tekinthetők meg, hanem nagyon sok régi építészeti alkotásról készült rajz is, mintalapok klasszikus oszloprendek és tagozatok szerkesztésével például, építészeti és geometriai szakkönyvek, például Albert Dürertől, aztán 17. századi római templom kalauz Joachim van Sandrától például, topográfiák is, mint amit például Eszterházy Pál Matthias Greischertől rendelt, továbbá zsáner jelenetekkel tarkított várábrázolások és vár építészeti szakkönyvek, erődítéstaglaló könyvek, és nagyon sok egyéb is a 20. barokk esküvő alkalmából kerültek megrendezésre. Visszatérve Székesfehérvárra, a Pelikán galériában Pacona Márta iparművész dialógus című kiállítása látható, ő festő és textiltervező, aki a budapesti képző és iparművészeti szakközépiskolában végzett, majd utána rajztanári oklevelet szerzett Szegeden. Több kiállítást rendezett, egyéni és csoportos kiállításai egyaránt voltak. Győrben a Xanthos János Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Öntött Vas Csipkecsodák címmel a korompai öntött vas gyűjteményből egy válogatást tekinthető meg, amelyik művészi öntött vas tárgyakat mutat be. Ez a technológiai fogásokból következőleg már az öntés előtt készen kellett legyen, hiszen öntés után már a vason nem lehet alakítani. Ezért a vasöntés technológiai fogásai nagyon fontosak benne, ezek hazánkba az ipari forradalommal érkeztek, a napóleoni háborúk miatt kialakult színes fémhiány volt az indító oka a művészi öntött vasak kialakításának. Németországból indult ki, ahonnan még a cári Oroszországba is eljutott, illetőleg Európa más tájaira is. Azért érdekes az mi számunkra, mert a cári orosz műhelyekből érkezett a felvidéki Rónic Kisgaram kincstári üzemébe, ahol a magyar öntött vas művesség emlékei elkezdődtek, illetőleg Bánátba, majd Munkácsba, ahol aztán önálló tervezésű modellek is létrejöttek Sosszel Andrásnak az irányításával. A művészi öntött vas virágkor egyébként a 19. század fordulóján ért véget, de az 1940-es évekig még készültek ilyen öntött vas dísztárgyak. Szintén Győrben a Városi Művészeti Múzeum Radnai gyűjteményében a Magyarok nyomai Törökországban címmel is nyílt kiállítás. Ezt a budapesti török nagykövetség szervezte, az isztambuli Dolmabahce palotából érkezett az anyag, és a magyar nemzeti hősök, mint Tököli Imre, II. Rákóczi Ferenc vagy Kossuth Lajos, és művészek, mint Bartók Béla és Liszt Ferenc, Izmitben, Rodostóban, Kütahiában és Isztambulban található nyomainak a bemutatására törekedtek. Fényképek, levéltári iratok és visszaemlékezések segítségével, plusz tárgyi emlékanyaggal. Visszatérve Egerbe, történeti kiállítást is rendeztek ott a Dobó István Vármúzeumban, Kisváros a felhők fölött, Eger a polgárosodás útján címmel. Egert ugye az 1552-es törökök felett aratott győzelem miatt szoktuk a leginkább emlegetni, de nem csak erről nevezetes Eger, nagyon hosszú ideig a város és a vár története összefonódott. A 18. század végén, amikor a törököket sikerült kiűzni, ekkor vált külön a város története a vártól, megindult a polgárosodás, és ennek megfelelően a hazafiság is nagyon nagy volt, ezért lehetett az, hogy 1849. március 31-én Kossuth Lajos a tömeghez intézett beszédében azt mondta, hogy itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot. No, tehát a város fejlődéséről különböző témákra osztva lehet képzőművészeti, néprajzi és történeti anyag segítségével itt képet nyerni. Keszthelyen a Balatoni Múzeumra szeretném még fölhívni a figyelmét azoknak, akiket a divat érdekel. Színes sejmek, fodrok, csipkék címmel ugyanis divattörténeti kiállítást nyílt, mely az 1850-es évektől az 1930-as évekig követi végig a divatot, részben metszetek, fotográfiák, és divatújságok segítségével részben magukkal a ruhákkal és a kiegészítőkkel, valamint bemutatnak itt varrószalont, fehér nemű készítő műhelyt, kalapos műhelyt és egy fotóműhelyt is. Ha már valaki itt van, akkor érdemes megnézni azt a fotókiállítást is, amelyik az 1956-os forradalom emlékére készült, mert egy nép azt mondta, elég volt, ez a címe. Végül előzetesként a Magyar Írószövetség kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, mely Finta Edit festőművész és grafikusnak a munkáit mutatja be November címmel. Mindezek után búcsúzom Önöktől, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.